Szeretettel köszöntöm a testvéreket az Úr Jézus Krisztus nevében. Hát a taps illet valakit, akkor az Krisztus, mert ő tette a legtöbbet értünk. Azon gondolkoztam, miközben néztem a bemerítkezőket, illetve hallgattam a bizonságtételőket, hogy csodálatos alkalom, amin vagyunk, mert a menny és a föld összeér. És a menny és a föld ilyenkor együtt ünnepel. És csodálatos igéket hallottunk, és bízom benne, hogy az igei üzenet is ilyes formán lesz a mi szívünk ajtaja előtt, amikor most megáll, mert Jézus Krisztus Péter apostolnak azt mondta, hogy a kezedbe adom a mennyek országának kulcsait. És bizonyos idő óta, mióta követem Krisztus és olvasom az igéit, úgy tekintek az Isten igének üzenetére, az evangélium öröm hírére, hogy az a menny országnak a kulcsa. Azzal szeretném kezdeni az igeolvasás előtt, hogy ma itt ez a kulcs, az ige drága híre megnyithatja valamelyikünk számára, akinek még csukva és zárva van a mennyország kapuja. Kérlek, nyisd meg a szíved, engedd, hogy Jézus szóljon hozzád, és ha kell, ma lépj be azon a kapun. Ilyen szívvel hallgassuk az Istennek az igéjét, üzenetét, amelyet az apostolok cselekedetéből, a 27. fejezetből fogok olvasni, és a második dicséret egy kicsit kapcsolódik, jó, mikor a lélek összehangolja az ő üzenetét. Isten igéjét, ha lehet, fennállva hallgassuk meg, nyissuk meg szívünket, amely tehát szól az apostolok cselekedeteiből, 27. fejezetből, annak is a 9. ige versétől. Hallgassuk figyelemmel. Mivel pedig közben sok idő telt el, és a hajózás is veszedelmessé vált, hiszen a böjt is elmúlt már, Pál figyelmeztette őket. Férfiak, látom, hogy a további hajózás nem csak a rakományban és a hajóban okozhat nagy kárt, hanem életünket is veszélyezteti. De a százados inkább hitt a kormányosnak és a hajó tulajdonosnak, mint annak, amit Pál mondott. A kikötő nem volt alkalmas a telelésre, ezért a többség úgy döntött, hogy tovább hajóznak onnan, hát ha eljutnak Főnixbe, ahol áttelelhetnek. Ez Kréta egyik kikötője, amely délnyugat és északnyugat felé néz. Mivel pedig enyhe déli szél kezdett fújni, azt hitték, hogy megvalósíthatják elhatározásukat. Fölszedték tehát a horgonyt, és tovább hajóztak Kréta közelében. Nem sokára azonban a sziget irányából lecsapott az Euroaquilónak nevezett szélvihar. Amikor az magával ragadta a hajót úgy, hogy nem tudott a széllel szemben haladni, rábíztuk a hajót és sodroltattuk magunkat vele. Amikor egy kis sziget Claudia szélárnyékos oldalára befutottunk, nagy nehezen ugyan, de meg tudtuk tartani a mentőcsónakokat. Miután ezt felvonták, óvintézkedéseket tettek. Alul átkötötték a hajót, és mivel féltek, hogy a Szirtis tengerből zátonyra futnak, a horgonyt leeresztették, és úgy sodródtak tovább. A vihar hevesen hányt vetett bennünket, ezért másnap kidobáltak a hajóterhet, harmadnap pedig a hajó felszerelését dobálták ki saját kezükkel. Mivel pedig sem a nap, sem a csillagok nem látszottak több napon át, és erős vihar tombolt, végül elveszett megmenekülésünk minden reménye. Mint hogy már sokat éheztek is, Pál felállt közöttük, és így szólt. Az lett volna helyes, férfiak, ha rám hallgattok, és nem indulunk el Krétából, hogy elkerüljük ezt a veszélyt és ezt a kárt. Én azonban most is azt tanácsolom nektek, hogy bizakodjatok, mert egy lélek sem vészel közületek, csak a hajó. Mert ma éjjel elém lát annak az Istennek az angyala, akié vagyok, és akinek szolgálok. Ez azt mondta, ne félj, Pál, neked ad a császár elé kell állnod, és Isten neked ajándékozta mindazokat, akik veled vannak a hajón. Ezért bizakodjatok, férfiak, én hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, ahogyan nekem megmondta. Egy szigetre kell vetődnünk. Eddig Isten igéje. Ámen. Imádkozzunk. Urunk, kérünk téged, hogy nyisd meg a te igédet, drága szent lelked segítségével. Szükségünk van rá, Uram. És add Istenem, hogy ma, akik közöttünk az élet hajótöröttei, azok odaérkezzenek hozzád. És akik megfáradtak, Uram, azok megpihenhessenek. Uram, jöjj lelkeddel. Nyisd meg a szívünket. Ámen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Kedves testvérek, ez a történet egy útról szól, Pál apostolnak, akiről a testvérem beszélt már, a hajó útjáról, és ez a hajóút azért különleges, mert Pál, hát nem emberi önszántából ment erre az útra, hanem Pál apostol, amikor ott a damaszkuszi úton találkozott Krisztussal, és megváltozott az élete, akkor komolyan gondolta azt, hogy hatalom alá vetett ember lesz, és odaadta a szívét teljesen Krisztus kezébe. Ez nem lehet másképp, ez nem lehet 70%-osan, nem lehet 99%-osan, teljesen kell odaadnunk a szívünket, és amikor az ember átadja Krisztusnak a szívét, akkor az azt jelenti, hogy már nem oda megy, ahova ő szeretne, hanem oda megy, ahova a Szentlélek vezeti, ahova az Isten küldi. Így indult Pál fogságba, Rómába, azért, hogy az Isten dicsőségét hirdesse. És amikor az ember erre az útra lép, akkor nem ő irányít már, hanem az irányítást átadja az ő megváltójának, és rábízza magát teljesen. Viszont ezen az úton kap utitársakat, és ez a gyülekezet útja is ilyen. Vannak közöttetek megváltott gyermekei az Istennek, vannak közöttetek, akik barátkoznak az Istennel, keresik az Isten akaratát, és talán ebben a mai hajóban is, amely itt van a gyülekezet alkalmán, így vagyunk együtt. Ki közelebb Istenhez, ki távolabb az Úrhoz. Viszont aki átadott életet él, még egyszer mondom, nem a saját útját járja. Viszont állandó készenlétben kell lennie. Olyan készenlétben, hogy nem ő irányít, nem ő dönti el, hogy mikor használja az evangélium hírét, a menny kapuját, hanem amikor Isten szól hozzá, akkor ő is bátorságot, erőt kap a Szentlélektől, és megszólal, és azt mondja, amit kell. Pál apostol nem volt hajózási szakember, bár elég sokat utazott a misszió útjain. De egyet tudok, az Istennel élő, szoros kapcsolatban volt. Az Isten szent lelke szólt hozzá, és tudta, hogy neki a szakembereknek kell szólnia. Nem okoskodott, hanem az Isten lelke által kijelentett dolgot mondta. Olyan időszakot éltek meg ebben az időben, amikor nem volt jellemző hajózás. Nem lehetett használni a hajókat, mert közeledett az ősz, és november 1-től a következő március 10-ig hajózási szünet volt. Sőt, már szeptember közepe táján abba hagyták, mert veszélyes volt. Az Adria-tenger, akkor a földközi tengert hívták így, ezt jelentette. És Pál apostolok egy ilyen időszakban kötöttek ki, egy olyan helyen, ahol nem volt alkalmas a kikötő, arra, hogy átteleljenek. Annyira aktuális az a történet. Mi volt a belső mozgatórugó, a motiváció a hajós kapitánynak? A századosnak, a hajón lévő embereknek, a kényelem, a pénz. Ezek a mozgató rugók ma is ott vannak az ember életében, és sokszor átveszik a diktálást, átveszik az irányítást, és fölülírják a józan észt, és az alapvető törvényszerűségeket, amelyek megszokottak voltak. Pál apostol szól, az Isten kijelentését átadja, és elmondja, hogy nem ajánlja, hogy tovább menjenek. De az Isten bölcs igazságát sokszor felülírják ezek a dolgok. Azt látom, és magam is sokszor kell, hogy küzdjek ezzel, hogy a mai keresztény embernek a legnagyobb ellenség a saját kényelme. Megszoktuk a jót, testvérek, és ma délelőtt éppen a saját gyülekezetemben erről kellett szólnom, és úgy gondolom, a Szentlélek rám bízta ezt, hogy szóljak arról, hogy ez az időszak valószínű, hogy vége fog érni. Véget fog érni. Ami azt jelenti, hogy már nem kapjuk vissza azt az időszakot, ami talán a járvány előtt volt. Már nem lesz minden ugyanolyan, biztos, hogy sokszor hallottátok már ezt ti is, testvérek. Meg kell szoknunk, és föl kell készülnünk arra, hogy a vészhelyzetben is, egy kicsit keményebb, nehezebb próbás időszakokban is ugyanolyan szilárd legyen a hitünk. Nem csak akkor, mikor minden rendben van. Olyan időket élünk, amikor a sátán tombol, és az idő közeledik felénk. És olyan időket élünk, amikor Krisztus katonáinak készen kell, hogy legyenek. És a katona, a jó katona, az készül, az kiképzésen vesz részt. És hiszem, hogy minden egyes ilyen Isten tisztelet alkalom ezt szolgálja, hogy a lelkünk készen legyen, bármi jön, hiszen az egyik szolga sem különb az Uránál. Nekünk erre készülni kell, és ez nem meglepetésként ér bennünket, hiszen ami drága megváltunk, erről beszélt. És óva intett bennünket, figyelmeztetett, hogy figyeljük a jeleket, tehát készüljünk, mert az idő közel. Tehát Pál apostol nem emberekre néz, nem a tömegre, nem a többségre, hanem megszólal. És gyönyörködöm ebben az apostolban, mert sokszor mi, talán mikor Istentől veszünk egy kijelentést, akkor hát határozottabb módon talán még vitába is keveredünk azokkal az emberekkel, hogy értsétek meg, hogy Krisztus jelentette ki nekem. Pál apostol viszont elmondja az üzenetet, és nem mond semmit tovább. Nem győzködi az embereket. Van itt egy nagyon drága üzenet, amely talán bátoríthat bennünket. Sokszor kerülünk hívő, Krisztus követő emberként olyan helyzetbe, élethelyzetbe, amikor nem a mi bűnünk, nem a mi hibánk vagy rossz döntésünk miatt kell hát egy ilyen próbás úton részt vennünk, hanem akár egy családtag, akár egy közeli ismerős miatt. És Pál apostol nem mondta azt, hogy figyeljetek, akkor köszönöm szépen, menjetek a butaságotokat követve, de én kiszállok én itt, mert nem is tehette volna, hiszen fogoly volt. De ez egy nagyon fontos üzenet számunkra. Ne sajnáljuk magunkat, ne sajnálkozzunk, hanem olykor úgy tudunk lelkeket menteni, hogy részt veszünk olyan emberek életében, élethelyzetében, akik saját maguk bűnéből, hibáikból, rossz útra és nehézségekbe sodorják magukat. Krisztus követő ember nem ezekre néz, hanem arra, hogy ez a lélek hogyan menekülhetne meg. Pál tehát csendben volt, elmondta az üzenetet, nem győzködte őket, és vállalt, közösséget vállalt, részt vállalt a szenvedésből. És tudjuk a történet végét, hogy megvolt ennek az értelme. Ezt is a lélek adta a szívére. Amikor felolvastam az igét, nagyon különleges szavak vannak ebben a történetben, és hadd irányítsam a figyelmet a századosra, a hajókapitányra és a hajósokra, a szakemberekre. És azon gondolkodtam el, hogy sokkal nagyobb hit kell az ilyen embernek a szívében, aki a vakvéletlenre, a saját tudására bízza az életét, mint a hívő ember szívében, aki tudja, hogy Krisztus ki, tudja, hogy Isten ott van vele az életében, és egy valós személyre, a teremtőre bízza rá az ő életét. Sokkal nagyobb hit kell annak az embernek, aki ma is itt van közöttünk, és fogalma nincs, hogy mi fog történni az alkalom után. Fogalma nincs, hogy mi fog történni a jövő héten, az előtte álló időszakban, és fogalma nincs, hogy a halál után a lelke hova fog kerülni, hogy mi lesz vele. A halálfélelem azért halálfélelem, mert bizonytalanság veszi körül ezt az érzést. Fogalma nincs az embernek, mi lesz ezután. De mi, aki Krisztusban váltságot kaptunk és szabadulást, tudjuk, hogy hova készülünk. Nézzük csak, azt mondja a többség. Igen, Krisztus gyermekének a többség ellen is szilárdan meg kell állni. Befolyásol minket a többség szava, ha kijelentést vettünk az Istentől. Elbizonytalanít bennünket, vagy töretlen módon ott vagyunk az Úr akaratában a Szentlélek segítségével. Sokszor megkísértetik így az ember, hogy föladja a saját igazságát, amit megkapott az Úrtól, és összezavarodik, és ugyanúgy sodródik az életben tovább, mint a többiek, akik nem hisznek a megváltóban. A többség úgy döntött, józanészre hallgatva, nem a józanészre, mert hát a hajósok pontosan tudták, hogy mi fog következni, pontosan tudták, hogy milyen bizonytalan az élet, hogy milyen bizonytalan a tenger. De a belső mozgató rugók, a pénz, még egyszer hadd mondjam, a kényelem, arra indították őket, hogy kockáztassanak. És a hitük arról szólt, hogy hát ha sikerül. Van valaki közöttünk, aki ilyen hittel él, hát ha sikerül, hát ha jobb lesz, hát ha megszabadulok, hát ha meggyógyulok. A hát ha az kevés, az majdnem semmi. Az egy halvány reménysugár, aminek semmi aranyfedezete nincs. Azt olvassuk tovább, ilyen szavak vannak, még döntöttek, és az az érdekes, hogy ez a főnix, ez egynapi hajózás volt csak, tehát közel volt, és a biztonságot adó part mellett, szakasz mellett mehettek, tehát a tapasztalat talán egy kicsit még adott egy kis erőt, vagy támogatást arra, hogy hát ha sikerül, hát ha jobb lesz, hát ha meg tudjuk őrizni a kényelmünket. És utána azt olvassuk, miután az enyhe délisszel megjött, azt hitték, hogy megvalósíthatják elhatározásukat. Testvéreim, ez ingoványos talaj. Azt hittem. Kedves bemerítkező testvéreim, ti azt hittétek, hogy az Isten megváltott benneteket? Vagy már tudjátok, hogy megváltott gyermekei vagytok az Istennek? Van itt közöttünk olyan hívő testvér, akinek most olyan a lelki állapota, hogy azt hiszi, hogy az Isten kegyelmez rajta, azt hiszi, hogy a jövő héten jobb lesz, azt hiszi, hogy meggyógyul a betegségből, megszabadul a kísértéstől, mert ez kevés. Tudod-e? Egyik kedves barátom mondta, hogy ő hisz, de már a hit gyümölcseként tudja. Mert az Isten egyik csodálatos áldása az ígéret. Nem hagy el bennünket soha. Bármilyen nehéz utunk van, mindig velünk van Krisztus. Nem egy vakhit, nem a véletlenre bízom az életem, hanem az élő Jézusra, aki ma is itt van. Aki ma is meg tudja nyitni a te szívedet, és azt mondja, hogy ne a véletlenre bízd az életed, ne a vakhitre, ne a körülményekre bízd önmagad, hanem őre, aki biztos horgonyként itt van, aki több mint 2000 éve itt van és él, és senki az égvilágon nem tudta megrendíteni az ő igazságát, az ő igéjét, és abban gyönyörködöm, hogy bármilyen zavarodott világban, szellemi összevisszaságban élünk, Jézus Krisztus igéje és határozott üzenete mindennél erősebb ma, mindennél szilárdabb ma. Ne olyan legyen a hitet, testvérem, hogy azt hittem. Azt hittem, hogy a körülmények folytán majd én jobban fogok hinni. Tedd le ezt a vakhitet ma. Vald meg Isten előtt. Jézus, hiszek néked. Jézus, te élő Isten vagy. Jézus, akarom, hogy átvedd az irányítást az életben. Vakmerő hit, az mindig kudarcot vall. És a keresztények között is sokan hánykolódnak így. Sokszor hajótörés szenvednek. Mert nem keresik a kapcsolatot az élő Jézussal. Tehát ez a hit ezt eredményezte. Mert ez a hit, a vakmerő hit, a vak hit, a körülményekre támaszkodó hit, az sokszor nem számol az élet törvényszerűségeivel. És ez az Euroaquila nevű szél, ez törvényszerű volt. Mert ebben az időszakban az esetek nagy többségében megérkezett. Drága testvéreim, aki szenvedélyeknek adja át az életét, hogy enyhüljenek az ő szívének, lelkének terhei, annak ismernie kell a törvényszerűséget. Rá fog menni az élete, sőt, a körülötte élők élete is. Aki nem bízik Istenben, hogy ő gazdag, teremtő úr, és bőséggel adja az áldásait az övének, az bele fog mászni olyan dolgokba az életbe, amely a törvényszerűség alapján az fog eredményezni az életében, hogy veszteségei lesznek. Sokkal több vesztesége, holott türelmet kellett volna kérni, hogy megvárja az Isten áldásait. És lehetne sorolni ezeket a dolgokat. Jézus Krisztus a törvényszerűségeknek az ura. És az a csodálatos, hogy Jézus Krisztus a törvényszerűségeket, a földi, fizikai törvényszerűségeket bármikor megváltoztathatja. De legtöbbször nem teszi, mert nincs értelme. Viszont azokban a dolgokban segítségünkre ér. Bibliában se sok ilyen lehetőség van, vagy dolog történés van, amikor mondjuk megállította az időt az Isten. Vagy nem ment le a nap. Megteheti. Hiszek benne. De nem teszi, mert az Isten adott józanészt. És az Isten azt mondta, hogy a józanész az arra sarkalja az embert, hogy vegye számításba az élet törvényszerűségeit. Jó, van, mikor ki kell lépni a szakadék széléről hittel, és van, mikor a hitetlen ember nem tenné ezt meg, de Krisztus vezetése úgy vezeti az ő gyermekét, hogy most lépj, de az speciális eset, az áldás, arra felkészíti a hívő embert az Isten. És azt tudom, hogy tehetem. Számolunk a törvényszerűségekkel. Belemegyünk ilyen rizikós helyzetekbe. Ezek az emberek úgy mentek bele ebbe a helyzetbe, hogy nem volt Istenük, nem volt élő Istenük, más mozgatórugók irányították őket. Veszélyes játék ez. Mi történik? Nagyon kifejezően írja le a Biblia. Megjön a déli szél. És hát a sátán is tud ilyen lágy déli szeleket produkálni. Amikor látja, hogy te gondolkozol, hezitálsz, akkor ő is működésbe lép. És ez a lágy déli szél, ez megtámogatta ezeknek az embereknek a rossz tervét. És sokszor jön mellénk a sátán, és ilyen kellemes lágy déli szelet, ami a viharral teljesen ellentétes. Ez igen. Most indulhatunk. Sikerülni fog. De közben volt egy üzenet. Az Isten embere szólt valamit. És sokszor ti is, és én is, és mi is mindnyájan halljuk az Isten üzenetét, amely óv, véd, félt, vagy éppen buzdít. És a körülmények, amelyek kísértésként is ott lehetnek a szívünkben, azok belevihetnek bennünket rossz döntésekbe. Igen, Uram, hallottam én az üzenetedet, de hát nézd meg, most ez van. És az Isten befogom a szekerembe. Mert azt hiszem, hogy az Isten küldte a déli szelet. Hát sokszor járunk úgy, hogy nem az Isten küldi az ilyen déli szeleket. És elindultak, és látjuk, hogy mi történik. Ez is olyan kifejező. Nem sokára azonban. A fiaim járnak horgászni, és hát egyre ügyesebbek, és egyre jobban csinálják a beltetés technikáját. Hát a sátánnál profi beltető nincsen. Lehet, hogy most valaki van közöttünk, aki éppen egy ilyen szakaszban van. Szólt az Isten, de a körülmények úgy alakulnak, hogy
hát ez sikerülni fog. Az a nem sokára, az nem egy hosszú idő. De van egy időszakasz a döntés és a nem sokára között, amikor hamis módon megerősödik az emberi akarat Isten nélkül, és beleenged abba az útba, amelynek veszedelem van a végén. Ne dőljünk be a sátánnak. Ne engedjük, hogy a beetetés művészetével rossz útra tereljen bennünket. Mert megérkezik a nem sokára, és innestől kezdve már nem a hajó kormányosának kezében volt a kormány. Hanem azt olvassuk, hogy sodródtattunk a viharos széltől a tengeren. És egyre messzebb sodortattak a biztonságot adható parttól be a nyílt tengerre. Egyre messzebb kerülünk az Istentől, ha nem hallgatunk az üzenetére. És már nem, és az Isten, már az Isten fölülírhat mindent, az ő kegyelme is, de nem a mi kezünkben van az irányítás. És lehet, hogy valaki van közöttünk, aki úgy érzi, hogy a kezében van életének kormánya. Bármelyik pillanatban kiragadhatja az Isten által megengedett vihar a kézből. Ez arra jó, testvéreim, hogy meglássuk azt, hogy valójában emberek vagyunk. Porszemek vagyunk a világ mindenségben. És ha bár lehet, hogy azt hiszük, hogy a mi kezünkben van az irányítás, bármelyik pillanatban kiragadhatja az élet terhe, próbálja a kormányrudat a kezünkből. És akkor elindulunk, sodródunk. A sodródás az jellemző, hogy nem tudok irányítani, és nézzük, mit mond. Rábíztuk a hajót, és sodortattunk magunkat vele. Tudom, érzem a lelkemben, hogy ma közöttünk olyan, akinek ilyen élete van. Sodortatik. Ez a mai alkalom is lehet. Az én fiatal testvéreim bizonyságtétele is lehet. Ma egy horgony, amelyben a viharban megállíthatja ezt a lelket. De nézzük meg, hogy mit kell tenni azért, hogy életben maradhasson az ember. Sodródtattak, tehát az irányítás nem volt a kezükben. De azt olvassuk, hogy de még tudtuk tartani a mentőcsónakot. Ó, drága testvérem, kedves vendégek, akik itt vagytok, vannak az embernek mentőcsónakjai még az ilyen helyzetben is. Leeresztettek a horgonyt, hát ha beleakad valamibe, sokszor mi is kinyújtjuk a csápjainkat, egy-egy ember, egy-egy családtag, egy-egy gyülekezeti tag, és megpróbáljuk megragadni, hát ha belé akad a mi sodrottatásunkban az életünk, és megszám bennünket, megragadja a kezünket, hát ha megment, kiszabadít bennünket. De ez csak mentőcsónak. Hány ilyen mentőcsónakod van ma? Biztonságot adne neked a párod, a férjed, a feleséged, a gyermeked, vagy egy kedves gyülekezeti tag, és ha bár nem döntöttél még Krisztus mellett, úgy gondolod, hogy majd ő a kellő időpontban megragad téged, és megment. És nem fog sodródni tovább. Hány ilyen mentőcsónak van, egy-egy segítségben bízol, ami már máskor is működött. A mentőcsónakjainkat berendezik, ott vannak mellettünk az életünkbe, testvéreim. És azt hiszük, hogy majd megmentenek. Biztonságot adnak, hamis biztonságot. Mert ebben a viharban nem ért semmit a mentőcsónak. Óvintézkedéseket tettek, és mi is megtesszük ezt ma is. Ó, most imádkozom egy kicsit. Ó, most eljövök a gyülekezetbe. Majd ráérek még, de sodródsz. Sodródsz, és egyre erőteljesebben sodródsz. A sodródásban pedig az a veszélyes, hogy az ember kimerül. Elveszi a motivációját a kudarcok láttán, és egyre gyengébb lesz. Egyre kevesebb ereje lesz, és a reménysége is fogy. Ezért másnap kidobálták a hajóterhet. Hoppá! Hát ezt akarták talán megmenteni, nem? Hány olyan anyagi dolog van a múlandóság oltára, amivel áldozol, és nap mint nap megterheled magad, és a lelked éhezik és szomjazik, mert nincs időd még arra sem, hogy elmondj egy imát, vagy egyáltalán átnézd a saját életedet lelki értelembe véve, mert annyi terhet cipelsz, vagy sodródsz az élet folyamán. Vannak elképzeléseid, teszel óvintézkedéseket, de fáradsz. Lehet, hogy ma jutottál el oda a pont, hogy az életedből kidobálj olyan terheket, amelyek már veszélyeztetik a te lelkedet, amelyeket már nem bírsz cipelni. mit kell kidobálnod, drága testvérem, az életedből, amely akadályoz abban, hogy célba érj, hogy megmenekülj. Milyen bűnök vannak, milyen kísértésekkel küzdesz, milyen felesleges terhek vannak az életedben, amik nem szükségesek. Ó, adná meg az Úr számodra ma, hogy döntést hoz, hogy szabadulj tőlük. Hogy ne kelljen megvárni azt, hogy eljuss erre a pontra, hogy a saját kezeddel, a saját szíveddel, a saját gondolataiddal hozd meg a döntést, azzal, amivel rossz döntést hoztál. Ugyanazzal a kezükkel dobálták ki, amelyet próbálták volna óvni, védeni. Mi van az, ami a múlandóságba visz téged, és az örökké valóságban gátol? Mi akadályoz abban, hogy Krisztusnak átadd az életedet? Milyen bűneid vannak, amelyek ott vannak falként az Isten és közötted? Ma itt van a pillanat. Engedd el. Engedd el a mentőcsónakjaidat. Engedd el ezeket a visszatartó erőket. És kiálts fel az Istenhez, mert lehet, hogy éppen olyan állapotban vagy, mint ezek a hajósok, akikről azt olvastuk, végül elveszett a megmenekülésünk minden reménye. Ha így vagy ma itt, ha így hallgatsz bennünket, dobáld ki ezeket a terheket. Hallgass meg az Isten bátorító szavát és hívását, amely élő, eleven ható módon ma is hozzád szól. Engedd Krisztust a hajódba. Hadd vegye át ő az ő drága lelkének erejével, hatalmával azt a területet, amely lefoglal a haszontalan dolog és a haszontalan időtöltés. Gyönyörködöm Pálban. Pál végignézi. Pál nem volt gonosz, lehet, hogy éppen segédkezett is ezekben a dolgokban, de sokszor mi keresztények azt tesszük, ugye én megmondtam, látjátok? Hát, hogyha hallgatotok volna, és akkor mondjuk, és fényezzük magunkat, hogy mi milyen áldott emberei vagyunk az Istennek, és nincs rá szükség, mert süketek. Édesapámnál láttam azt a halálos ágyán. Volt egy pont, amikor mondani kellett, és gyomroztam keményen. És eljött ez a pillanat, amikor Isten befogta az én számat, és azt mondta, gyermekem, engedj oda hozzá. És ő és sokkal nagyobb munkát végzett el, amit én soha nem tudtam volna. De eljött a pillanat, amikor azt mondta, na most újra te jössz. Szólj. Eljött a pillanat, itt is Pál apostol teret kapott, és azért elmondta, hogy az lett volna a helyes férfiak, ha rám hallgattok. Azt kívánom, hogy ma, aki még nem vagy Krisztusé, soha ne kelljen egy hónap múlva, egy év múlva, 10 év múlva valakinek azt mondani, hogy emlékszel, volt egy alkalom, amikor hallottad Isten hívó szavát, és akkor dönthettél volna. De te nem tetted, mert inkább a mentőcsónakodban bíztál. Inkább próbáltad megmenteni az életedet, és nem tetted. Ó, nyisd meg a szíved. Ne legyen ez vádlás rajtad majd. És kedves testvérem, aki bizonságtévő szolgáló lélek vagy, ne erőből próbáld megtéríteni azt, aki melletted van. Ezt is add át Istennek, mert nem rólad szól, hanem ő róla. Nem te fogod megmenteni és megváltani, hanem ő. Adj teret az Isten hatalmas erejének. Pál apostol kijelentést ad, és legyen ez a mai kijelentés élő és ható itt is. Én azonban most is azt tanácsolom nektek, hogy bizakodjatok, mert egy lélek sem vészel közületek, csak a hajó. Melyik az értékesebb? A te lelked, örök életben az üdvösséged, vagy a te kényelmed, görcsösen ragaszkodol dolgokhoz, világi, múlandó dolgokhoz, fontosak számodra, a te egódat, identitásodat erősítik, sokat dolgoztál érte, a tied, azt hiszed, hogy birtoklod, de egy ilyen vihar bármikor kiragadhatja a kezedből. Engedd el. Az én Istenem, az ezt üzeni néked ma. Meg fog menekülni a lelked. Meg fog menekülni a lelked, hogyha a bűneiddel odajössz Jézus Krisztus Golgotai keresztjéhez. Mert ebben a keresztben erő van. Erő. Életet, lelket megmentő erő. És ez ma is eleven és ható. És megtapasztalod azt a csodálatos szabadságot, amikor megérzed, hogy melletted van az Isten. Megfogja a te kezedet, és egy olyan mennyei békesség fog átjárni az egész lényedet, amelyet még soha nem tapasztaltál, ami nem a külső körülményeken fog múlni, hanem bármilyen nehéz élethelyzetben vagy, akkor is az Isten lelke biztonságot ad számodra. Miért? Mert számomra ezen a pünkösdön az Isten üzenete az volt, hogy az Isten nem hagyta magára az embert. Az Isten ma is itt van melletted, és most megáll az ő szava által. A lelked megmenekül, és lehet, hogy nagy veszteségeid lesznek, fizikai veszteségeid, de a legfontosabb az révbe ér. Üdvösséget kapsz. Mi erre a garancia? Az, hogy Jézus nem maradt a sírban. Jézus Krisztus legyőzte a legnagyobb ellenségünket, a halált, és föltámadott. Győzött. És ez a győzelem ma is garancia mindannyiunk számára, hogy az erő a tied lehet. Az erő, amely megtart. Az erő, amely megment a hajótöréstől. Az erő, amely visszaadja néked, és visszapótolja mindazt, amit elvesztettél, vagy elengedtél saját kezeddel. Sokkal többet, mint amihez most ragaszkodsz. Kérlek, engedd el. Csodálatos dolog, éjjel elén állt annak az Istennek az angyala, aki vagyok, akinek szolgálok, és azt mondta, ne félj, Pál, neked a császár elé kell állnod, és Isten neked ajándékozza mindazokat, akik veled vannak a hajón. Kedves gyülekezeti tagok, tekintsetek így a hajóban veletek együtt lévő emberekre és lelkekre, de tegyétek azt, amit az Isten diktál. Engedjétek el őket, és amikor az Isten lelke kijelentést tesz, akkor cselekedjetek. Egy utolsó gondolat van a szívemen, mert a történet folytatódik, és amikor megjön az üzenet, amely talán a te szívedbe is most elért, és a te lelkedet is megmozgatta, és talán reménysugarat adhat, hogy ebben az élethelyzetben vagy, és mi történik? Azt olvassuk, hogy 11. napja sodródtak tovább. Te most arra vársz, hogy minden terhed lehújjon. Megadhatja ezt is az Isten. De lehet, hogy még a hajón leszel, a sodródó hajón, félelemmel a szívedben. Arra vágysz, hogy minden megszűnjön, minden fájdalom. És még tovább tart a próba. Amikor Isten népét Mózes ki akarta vinni Egyiptomból, a rabszolgaság földjéről, akkor reményt kaptak az izraeliek. Mi történt? Hát a fáraó még sózott rá egy kis terhet a népre. Elvette tőlük a szalmát és a vályogvetést, anélkül kellett csinálni. Nagyon sokan azért állnak meg, talán megszólítja őket az ige, de nem változik egyből a körülményük. Nem lesz könnyű a teher, nem szűnik meg a fájdalom, hanem az ördög még rárak egy lapáttal, és még azt mondja, hogy nem éri meg, hogy hívő légy. Ne higgy ennek. Maradj szilárdan az üzenet mellett. Higgy az Istennek. Az Isten megpróbál téged, és a történet végén beteljesedik a megmenekülés. Minden elveszett, csak az életük maradt meg. Ha mindened is kárt vall, ha mindened elvész, a lelked megmarad. Mert Jézus Krisztus megváltott gyermeke leszel, ha döntesz ma ő mellette. Legyen áldott a mi Istenünk az élő üzeneteért. Forgassuk szívünkbe. Legyen meg az ő akarata. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük a te szavadat. Köszönjük, hogy az ige élő és ható. Uram, kérlek az én megváltott testvéreimért. Segítsd őket. Segítsd őket, hogy a lélek vezetése alatt tudjanak lelkeket menteni. Hogy ennek a gyülekezetnek a hajójába sokan menedékre találhassanak az élet vihara elől. És Uram, most könyörgöm azokért, akik most küzdenek. Akik most még ragaszkodnak a mentőcsónakjaikhoz. Akik még kilekők a horgonyokat, Uram, és akik még 10 körömmel óvják, görcsölten fogják a számukra értékes, múlandó dolgokat. Ó, Istenem, segíts meg őket, hogy elengedjenek mindent, és megálljanak ma előtted, és igen mondjanak a te hívásodra. Jézus drága nevében kérlek, hallgass meg. Ámen. Hadd szólítsalak meg ma téged, aki még nem vagy az Úré. Hallottad Isten élő üzenetét, hallottad a bizonságtételeket. Ez csak az Isten drága szelleme tudja elvégezni. Jézus azt mondja, az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok. A teremtő, mindenható Isten közösséget kínál ma néked. te tudod megnyitni a szívedet, nem erőszakos. Hallottuk a bizonyságtételekben, a hitvallásban, önként döntöttek a mi testvéreink. Ez a hívás ma élő és ható. Ne legyen vádlás rajtad majd valamikor. Ne cipeld az életnek a terheit feleslegesen, hiszen lehet, hogy elfogy az erőd, és lehet, hogy holnap már nem lesz lehetőséged dönteni. Arra hívlak ma téged. Jöjj Jézushoz. Nyisd ki a szíved ajtaját, és hívd be. Engedj, hogy a kereszt ereje működjön. Lehet, hogy szégyenkezel. Lehet, hogy bűneid vádlás alatt roskadsz. Lehet, hogy te azt mondod ma, hogy neked már az Isten irgalma kevés, és annyit vétkeztél, hogy ezt az Isten se bocsátja meg. Ne higgy az ördög hazugságának. Jézus Krisztus golgotai áldozata, a vér, a kifolyt vér, minden, kit bűnére elég. Nincs az a lélek, akit ne moshatna meg, akár ma is. Kérlek, ne higgy a hazugságnak, higgy az igazságnak. Jézus Krisztus hív, jöjj! Tedd le a terheidet, tárd ki a szívedet, és engedd be a mennyei békességet. Az ő feltámadás, az ő győzelme garancia arra, hogy te új életet kaphatsz. Tisztára mossa a te vétkes lelkedet. És ebben az új életben a Teremtő Isten maga lesz az, aki téged vezetni fog. Megment, nevel, int, buzdít, és hazavisz. Nem kell elkárhoznod. Meggyógyít, megszabadít, megment. És nem csak téged, hanem a te házad népét is. Kérlek testvéreim, hogy álljatok föl, álljunk föl együtt, menjünk az Úr elé, és kérnék egy dicséretet, és csendesedjünk el magunkban, imádkozzunk, és hogyha valaki van, aki azt mondja, hogy elég volt a mentőcsónak adta biztonságból, elég volt abból, hogy ragaszkodok a terheimhez, hanem most ki akarok haigálni életem hajából mindent, hogy szabad lehessek. És aki szeretné behívni Jézus Krisztust az életébe, akkor kérem, jöjjön ide elém, és az én testvérem imádkozni fog érte. Imádkozunk, szólítsuk meg a mennyet. Hívjuk az drága lelket. És hozzunk döntést ma is, ha kell. Tegyük ezt így. Úr Jézus, te látod a mi szívünket. Látod a vívódást. Adj erőt, kérlek, és végezz el azt, amit mára terveztél mindannyiunk szívében. Legyen áldott a te neved, hogy te győztes király vagy, ami drága megváltunk. Ó Uram, adj lelket, aki megmenekül. Adj szabadságot, adj üdvösséget ma is. Legyen áldott ezért a te neved, hogy ezt megadhatod. Amen.